A Pest vármegyei főügyészség az elmúlt egy évben 9 esetben indított pert ingatlan közvetítő irodákat működtető vállalkozásokkal szemben az alkalmazott blanketta szerződések tartalma miatt. A főügyészség közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy mind az ingatlan vásárlás, mind az ingatlan eladás az egyik legfontosabb fogyasztói döntés. Ezért különösen gondos körültekintést igényel az, hogy milyen szerződéses feltételek mellett adunk megbízást ingatlanunk értékesítésére. Az ingatlan közvetítői szerződés jellemzően úgynevezett sikerdíjas szerződés, vagyis a díj a közvetítőnek csak akkor jár, ha a szerződés a vevő és az eladó között a közvetítő tevékenysége eredményeként jön létre. Ez a feltétel nem minden esetben szerepel megfelelően a megbízási szerződésekben. Az ingatlan közvetítői szerződésekről Rozgonyi Ádám kérdezte Jagusztin Tamást, a Pest vármegyei főügyészség osztályvezető ügyészét.
A Pest vármegyei főügyészség indított 9 pert ebben az időszakban ingatlan közvetítő irodákkal szemben. Az országos szám ugye ennél nagyobb, de a Pest vármegyei főügyészségen, vagyis hát főügyészség látókörébe került ügyek is indokolták ezt a számú perindítást. Alapvetően azt tapasztaljuk, hogyha ilyen információ jut a rendelkezésünkre, hogy még mindig fönnáll az a gyakori probléma, széleskörű probléma, hogy az ingatlan közvetítő irodák által használt szerződések, blanketta szerződések, ugye azt hívjuk blanketta szerződésnek, amikor alapvetően a szerződésnek a szövege előre meg van írva, hogy a közvetítő iroda vagy annak az ügyvédje ezt előre elkészíti, és csak a hirdetőnek az adatait kell benne kitölteni, illetve az ingatlannak az adatait, az esetleges paramétereket, vételár, amit az eladó szeretne előre kikötni. Tehát ezeket a blanketta szerződéseket még mindig számos esetben úgy készítik el, hogy olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek hátrányosak, egy oldalon hátrányosak a fogyasztókra nézne, valamilyen.
Ilyet pedig alapvetően nem szabad, hogy mondjam, egyik fél számára sem biztosítani, vagy kikötni, hogy előnyben részesítse egy szerződést.
Így van, hát a szerződésnek pontosan az a lényege, hogy a felek azok egyenrangúak, a szerződés az egy ügylet, egy jogügylet, egy üzleti döntés, ahol nyilván a vállalkozásnak, az ingatlan közvetítő irodának is a befektetett munkája meg kell, hogy térüljön, és az eladónak is az az érdeke, hogy az ingatlanát lehető legjobb áron tudja eladni, az biztosítva legyen, és itt a mind a két félnek az érdekeinek a védelmébe, a szerződésből eredő jogokat, kötelezettségeket, azokat egyenlően kell szabályozni. Egyik fél sem szerezhet egy oldalon előnyöket a szerződésből.
Mi fog történni várhatóan majd ezekkel a vállalkozásokkal, akik hát jogtalan előnyt próbáltak maguk számára biztosítani?
Az ügyészség, hogyha pert indít, azt közérdekű pernek hívjuk, ami azt jelenti, hogy nem egy konkrét szerződés, vagy egy konkrét személy érdekében, vagy nevében indítja a pert, hanem úgynevezett közérdekből indítja a pert, ahol minden olyan szerződő, jogi elnevezéssel fogyasztóra ki fog terjedni az ítéletnek a hatálya, aki az ingatlan közvetítő irodával azokkal a szerződési feltételekkel pert kötött, amit az ügyészség megtámadott, feltéve természetesen, hogy a bíróság az helytad majd jogerősen az ügyészség kereseti kérelmének. Ennek a jog következménye az, hogy a bíróság ezeket a szerződési pontokat érvénytelennek tekinti, ami pedig azt jelenti, hogy a továbbiakban, ezekben a szerződésekben, akinek van otthon ilyen szerződése, abban a szerződésben lévő pontokat úgy kell tekinteni, mintha nem lennének, úgy szoktuk mondani, hogy nem írottak lennének, tehát abból semmiféle jogot, kötelezettséget nem lehet származtatni, magyarul, hogyha azzal kapcsolatosan valamilyen fizetési kötelezettsége lenne a fogyasztónak, vagy bármilyen más jogi kötelezettsége, vagy arra alapítva állítaná azt az ingatlan közvetítő iroda, hogy a fogyasztó megsértette azt a szerződési pontot és szerződésszeget, akkor ez nyilván ezek a jogkövetkezmények nem állhatnak be, hiszen az olyan, mintha az a rendelkezés ott sem lenne.
Egyéb iránt várhatóak-e még az ilyen típusú visszaélésekkel szembeni fellépések a jogalkotó szintjén?
Hogy a jogalkotó szintjén várható-e, arra nem tudok válaszolni, mert ugye az ügyészség az jogalkalmazó, tehát az a feladata, hogy a hatályos jogszabályokat betartassa, hogy a jogalkotó ebben a szempontból milyen lépéseket tervez, azt nyilván az adott területért felelős tudná ezt megmondani. Én azt tudom mondani jogalkalmazói szempontból, hogy azért folyamatosan a látókörünkbe kerülnek ilyen ügyek. Nem tudom azt mondani, hogy nem számítunk arra, hogy a jövőben is ilyen pert indítsunk, de mindenképpen akkor, hogyha ilyet látunk, akkor ezeket a pereket meg fogjuk indítani.
Elkerülhetők az ilyen esetek, az ilyen visszaélések?
Hát ami legfontosabb, mindig a fogyasztóknak mindig ezt kell elmondani, hogy minden esetben mindenféle jogsértés megakadályozása az első. Tehát a körültekintő magatartás egy szerződésnél az természetesen azt jelenti, hogy elolvassuk, értelmezzük, akkor nyugodtan mondjuk azt az ingatlan közvetítőnek, hogy hagyja ott azt a szerződést, mi még szeretnénk azt nyugodtan elolvasni, akár megmutatni hozzáértő szakembernek, ismerősnek, hogyha valami gyanús valamelyik pont, és ezekben a szerződésekben, mivel ahogy említettem, ez két félnek a egybehangzó nyilatkozata kell, hogy legyen, tehát mind a két félnek az érdekeit szolgálnia kell, és mind a két félnek joga van arra, hogy a szerződés szövegét alakítsa, és majd egy végső közös megegyezésnek kell a szerződés szövegének lenni. Nyugodtan mondjuk azt, hogy bizonyos pontot, mondatot, mondatrészt ki szeretnénk húzni belőle, vagy más, azt szeretnénk, hogy az máshogy hangozzon, vagy még írjunk bele olyan kitételt, ami szerintünk fontos az érdekeink védelme érdekében.
És gondolom, ne tartson vissza minket az, hogyha valamit nem értünk, akkor kérjünk szakmai segítséget.
Hát természetesen, mert azért ezek a szerződések, mint minden szerződés, elég bonyolult nyelvezettel rendelkeznek, és a szerződés szöveg mögé mindig hozzá kell gondolni a jogszabály szövegét is, mert ugye a szerződés az nem ír le mindent, nagyon sok minden a mögöttes jogszabályban, ebben az esetben a polgári törvénykönyvben. Tehát érdemes olyan segítséget kérni, aki a polgári törvénykönyvet is ismeri, és ahhoz képest tudja értelmezni a szerződés szövegét.
Jagusztin Tamást, a Pest vármegyei főügyészség osztályvezető ügyészét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Elindult a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ nyári közlekedésbiztonsági akciósorozata. A részletekről Kalapos Mihály, Sós Zoltán rendőrőrnagyot a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főelőadóját kérdezte.
A Budapesti Rendőrfőkapitányság a Budapesti Közlekedési Központtal a mai napon közös balesetmegelőzési kampányt indít, melynek legfőbb célja, hogy felhívjuk a figyelmet a nyári szünidőben a gyerekekre leselkedő közlekedési veszélyekre és a gyalogosokra. Emellett szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a fülhallgatón keresztül hallgatott hangoszene, illetve telefonálás képes elvonni a figyelmet a közlekedéstől, és aki így közlekedik, nagyon könnyen életveszélybe sodorhatja magát. Kampányunkra visszatérve több elemből áll. A mai napon 25-én az 1-es, 26-án a 3-as és 27-én az 56-os villamosvonalon lehet balesetmegelőzési szakterületen dolgozó egyenruhás kollégáimmal találkozni és beszélgetni, akik a legkisebbeknek apró ajándékokkal is kedveskednek. Emellett a BRFK és a BKK a baleseti adatok elemzése alapján 10 olyan frekventált helyszínt jelölt ki, strandok, játszóterek közelében, ahol majd közlekedésrendészeti ellenőrzéseket fogunk végezni a sebességhatárok betartása és a gyalogosok védelme érdekében. Ezen túlmenően több napig lesz hallható olyan üzenet a közösségi közlekedés járművein és a metró megállók utastájékoztató rendszerein, mely a gyalogosok védelmére hívja fel majd az utazók figyelmét. A nyári szünidő a gyermekek számára egyet jelent az önfelett kalandok időszakával, és ilyenkor a megszokottaknál figyelmetlenebbek lehetnek, veszélyérzetük pedig csökken, ezért nekünk felnőtteknek, legyünk szülők, járművezetők vagy éppen rendőrök, még nagyobb a felelősségünk, ezért tartottuk fontosnak a kampányt most megindítani, a gyermekek és fiatal felnőttek, valamint a gyalogosok védelme érdekében.
Meddig tart ez a kampány?
Mint említettem, a kampánynak több eseménye lesz, van amelyik 3 napig tart, és van amelyik az ellenőrzésekre vonatkozóan pedig 10 hétig. Tehát gyakorlatilag ezzel lefedjük a vakáció teljes időszakát, a kezdetét, a végét is.
Milyen baleset megelőzési jó tanácsokkal tudna még szolgálni?
Nagyon fontos hangsúlyozni ismételten a fülhallgató, illetve a mobiltelefon fontosságát. Aki a közlekedésben részt vesz, az tegye le a fülhallgatót, illetve a mobiltelefonját, és ezt követelje meg gyermekétől is. Soha ne hagyjunk gyermeket egyedül zárt gépjárműben, mert életveszélyes, és természetesen ugyanez igaz a kisházi kedvenceinkre is. Hőségriadó van jelenleg is érvényben, ezért különösen indokolt, hogy aki a közúti közlekedésben részt vesz, kellő körültekintéssel és toleranciával tegye ezt társai irányába. Kerékpáros kirándulás előtt minden esetben szakszervizben vizsgáltassuk át a bicikliket, ezzel nem csak bosszúságot, de adott esetben a műszaki meghibásodást, vagy a műszaki meghibásodásból eredő baleseteket is elkerülhetjük. És végül, de nem utolsó sorban, nagyon fontos, ha gyermekünk idén először fog egyedül közlekedni, akár táborba vagy nagyszülőkhöz, mindenféleképpen járjuk be velük előtte az útszakaszt, azonosítsuk azokat a veszélyforrásokat, azokat a bonyolult közlekedési szituációkat, amelyeket át kell velük beszélnünk annak érdekében, hogy ne csak biztonságon érezzék magukat, hanem biztonságosan oda is érhessenek.
Sós Zoltán rendőrőrnagyot, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főelőadóját hallották. A Nézőpont Intézet idén is elkészítette az Európai Unió intézményeinek jogállamisági helyzetéről szóló jelentését. Erről Rozgonyi Ádám beszélgetett Zemplényi Lilivel, az intézet elemzőjével.
Idén a Nézőpont Intézet második alkalommal készítette el a jogállamisági jelentését, ami kifejezetten az európai intézményeinek a jogállamisági standardoknak a megfelelését vizsgálja. Mi az Európai Parlamenttel, az Európai Bizottság és az Európai Unió bíróságával foglalkozunk, és azzal, hogy ezek az intézmények tiszteletben tartják-e vajon azokat a jogállami elveket és elvárásokat, amit az európai intézményei számos alkalommal már megfogalmaztak a tagállamokkal szemben. Szóval mi kifejezetten az unió intézményeit vizsgáljuk jogállami szempontból.
És azon belül mit vizsgáltak?
Például az Európai Bizottság esetében sokat foglalkozunk azzal, hogy ő hogyan, milyen módon finanszíroz civil szervezeteket, és arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a bizottság nagyon sok lobby tevékenységet és végező civil szervezetet finanszíroz EU-s pénzekkel, akik sok esetben mondjuk az Európai Parlamentben vagy a tagállamok parlamentjében is végeznek lobby tevékenységet. E kapcsán arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ez bizony igen kétes tevékenység, hiszen nagyon sok esetben a bizottságnak az érdekei mentén lobbiznak ezek a szervezetek, akik bizottsági pénzből vannak finanszírozva, illetve arra is felhívjuk a figyelmet, ami szintén jogállami szempontból kifogásolható, hogy amikor a bizottság kiválaszt különböző szervezeteket arra, hogy finanszírozzon, akkor ő sok esetben külső szakértőknek a segítségét is figyelembe veszi a finanszírozott szervezetek kiválasztása során, és sok esetben ezek a szervezetek, akik támogatást jutnak a bizottságnak, hogy kiket válasszon ki finanszírozásra, azok önmaguk is EU-s finanszírozásból részesednek. Szóval van itt egy ilyen összeférhetetlenség, hogy EU finanszírozott szervezetek részesei lehetnek annak a döntésnek, hogy ki mások kapjanak még EU-s finanszírozást. Szóval az Európai Bizottság esetében sokat foglalkozunk a finanszírozás kérdésével, illetve hogy a bizottságnak a működése hogyan sérti meg a jogállamiság el.
A jogsértéseket ki vagy hogyan állapítja meg?
Mi egy intézményi elemzést készítettünk, megvizsgáltuk, hogy milyen szabályok alapján működik az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Bírósága, és a tapasztalatokat összegyűjtve mi hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen jogállamisági visszásságok vannak ezekben az intézményekben. Például az Európai Unió Bíróságának az esetében arra is felhívjuk a figyelmet, hogy vannak olyan bírók, akik évtizedeken keresztül például a bizottságnak dolgoztak, amik felvetnek összeférhetetlenségi kérdéseket, hiszen a bizottságnál nagyon sok bíró például kötelezettségszegési eljárásokat indíthat tagállamokkal szemben, vagy más eljárásokat indíthatnak tagállamokkal szemben, és később ezek a személyek, akik a tagállamok ellen indított eljárásokban játszottak nagy szerepet, a bíróságon, mint bírók ítélkezhetnek ugyanezekben az ügyekben. Tehát nyilván kérdéseket vet föl az Európai Unió bíráinak a függetlenségével kapcsolatban. Szóval lényegében a mi módszertanunk az volt, hogy megnézzük, hogy mik a jogállamiság elvárásai, független bíróság, ez egy jogállamisági elvárás, és vajon az a működési rend, ahogy az Európai Unió működik, az megfelel ennek, vagy ezeknek a jogállamisági elvárásoknak.
Zemplényi Lilit, a Nézőpont Intézet elemzőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Fekete Nagy Miklós díjat alapít az Utcajogász Egyesület. A díjjal olyan jogászokat és szociális szakembereket szeretnének elismerésben részesíteni, akik jelentős mértékű javulást értek el szegénységben élő emberek helyzetében. Az elismerésre július 31-ig lehet benyújtani a jelöléseket. A díjakról és az Utcajogász Egyesület tevékenységéről Rozgonyi Ádám beszélgetett Kis Natália, jogász önkéntessel.
Milyennek az elismerésnek a szellemisége célja, és ki kaphatják majd meg ezt?
Az utcajogásznál mi úgy látjuk, hogy nagyon sok olyan jogász és szociális szakember van, aki időt és energiát nem spórolva rengeteget tesz nap mint nap a társadalom leszakadó csoportjaiért, és mivel mi is ezen dolgozunk egész évben, tudjuk, hogy ez nem egy könnyű munka, ez egy nagyon nehéz munka, és nagyon kevés elismerés jár érte. Éppen ezért alapítottuk a Fekete Nagy Miklós díjat, amellyel olyan jogászokat és szociális szakembereket szeretnénk elismerésben részesíteni, akik jelentős mértékű javulást értek el szegénységben élő emberek helyzetében.
Hogyan lehet valakit a díjra jelölni?
A díjra jelölést bárki benyújthat. Június 23-ától, azaz e hét hétfőtől egészen július 31-ig, és a honlapunkon található űrlap segítségével lehet jelölni. Akár az adott szakember saját magát is jelölheti, de akár az is elképzelhető, hogy főnök jelöl beosztottat és ismerős barátot, tehát a jelölés az mindenki számára szabad. Igazából a jelölő űrlapon a jelölt személyével kapcsolatban két dolgot fontos leírni. Az egyik az a jelöltnek a bemutatása, amely a foglalkozását, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát jelenti. A másik pedig az, hogy miért alkalmas a Fekete Nagy Miklós díjra a jelölt személye, hogy hogyan, milyen módon ért el jelentős javulást az ő tevékenységével a szegénységben élő emberek helyzetében az elmúlt két évben.
Emlékezzünk meg Fekete Nagy Miklósról is, a díj névadójáról. Mit érdemes róla tudni, ha esetleg valaki a hallgatók közül nem tudná, hogy ki volt ő?
A Fekete Nagy Miklós több évig az Utcajogász Egyesület önkéntese volt. Ő egy hajléktalanságban érintett személy volt, aki nem csak az utcajogászban, de a Város Mindenki csoportban és az Utcáról Lakásba Egyesületben is önkénteskedett, és nagyon sokat tett a saját nehéz élethelyzete ellenére a kiállásával és érzékeny megszólalásaival a hajléktalan emberek helyzetének javítása érdekében. Az utcajogásznak egyébként társelnöke is volt egy ideig, és a díjjal neki szeretnénk tisztelegni, előtte szeretnénk tisztelegni, neki szeretnénk ilyen emléket állítani.
Igen, az Utcajogász Egyesület célja egyebek mellett ugye lakhatás és a szociális jogok igazságos szabályozásának és alkalmazásának elérése. Hol tart olyan ez a folyamat most?
Hát a mi tevékenységünket illetően az utcajogászban 15 éve dolgozunk. Ezekért a célokért rendszeresen írunk el egyéni ügyekben kisebb sikereket, néhány évente jogszabályváltoztatást is el tudunk érni, de azért nem mondanám azt, hogy ez a folyamat sokkal előrébb tart jelenleg, mint 15 évvel ezelőtt, és azt hiszem, hogy ebben a mi igyekezetünk, illetve azoknak a civil szervezeteknek az igyekezete, akik hasonló területen dolgoznak, jelentett előrelépést, de nem csak mi befolyásoljuk azokat a szabályokat, amelyek segítséget jelenthetnének a lakhatás és a méltóság területén.
Ha valaki mondjuk hajléktalanságban érintett, tehát fedél nélküli emberrel találkozik, és úgy látja, hogy segítségre van szüksége, akkor segítséget kérhet az Utcajogász Egyesülettől, vagy első körben más szervhez érdemes fordulni?
Tudja, ennek az embernek azt kell megfontolnia, vagy azt kell elsősorban kiderítenie, hogy milyen típusú segítségre van szüksége ennek a személynek, és hogyha jogi segítségre van szüksége, akkor mindenképpen fordulhat az utcajogászhoz természetesen. Minden pénteken délután 3 és 5 óra között kint vagyunk a Blaha téren, és fogadjuk azokat az ügyfeleket, akik számára az ügyvédi óradíj megfizetése az nem elérhető.
Sok a megkeresés?
Igen, azt tapasztaljuk, hogy a tavaly előtti évben volt egy ugrás a megkeresések számában, meg kétszereződtek ezek a megkeresések, és ez a szám azóta is folyamatosan fennáll, tehát elég sokan keresnek meg minket. Ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy 8-10-12 emberrel is foglalkozik egy-egy jogász a Blaha téren az ügyfélfogadási időben, és két jogász van kint, tehát mondjuk egy-egy alkalommal akár 15-20 megkeresés is befuthat hozzánk.
Vannak olyan megkeresések, amelyek elsőbséget élveznek?
A megkeresések között igazából nem rangsorolunk. Természetesen van olyan, ami észérvek alapján és logika alapján elsőbséget élvez, ahol a határidők hamarabb lejárnak. Azokkal foglalkozunk elsősorban, és aztán azok az ügyekkel, amelyek esetleg tágabb határidővel rendelkeznek. Alapvetően lakhatással kapcsolatos ügyekkel, adóssággal kapcsolatos ügyekkel, szabálysértésekkel, olyan szabálysértésekkel, amelyek szegény embereket érintenek, és szociális jogokkal foglalkozunk. Minden más, ami ezeken a területeken kívül esik, nem tartozik a szakterületeink közé, ami nem azt jelenti, hogy nem tudunk segíteni, csak attól függ, hogy van-e szakértelem a szervezetünk merre.
És a egyesület tagjai tulajdonképpen folyamatosan képezik saját magukat?
Igen, most az elmúlt évben nagyon-nagyon sok új önkéntes jelentkezett hozzánk, szerencsére, és most képzéssorozatot szerveztünk nekik, és egyúttal magunknak is felfrissítve a tudásunkat, és elmélyülve szakmailag azokon a területeken, amelyeken egyébként vannak olyanok, akik nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, meg a frissen csatlakozók, főleg akik kevesebb tapasztalattal. Úgyhogy rendszeresen szervezünk ilyen tudásmegosztó alkalmakat, most már mondhatjuk így.
Saját maga számára miért tartja motiválónak az önkéntességet? Mit látott meg ebben, és mi az, ami mondjuk napi motivációt nyújthat?
Hát az önkéntességben nagyon-nagyon sok rétű pozitívum van. Egyrészt maga az ügy, amit képviselünk, én ezzel tudok azonosulni, és jól esik nekem akár apró dolgokban segíteni másoknak a jogi szaktudásomat olyasmire felhasználni, amit tényleg nagyon kézzelfoghatóan tud emberi életeken változtatni. Másrészt az utcajogász egy szuper közösség és csapat, ahol számíthatunk egymásra, és bár eltérnek a véleményünk sok mindenben, de az ügyünk közös, és barátként is jelen vagyunk egymás életében. És hát persze szakmai tapasztalatot és fejlődést is biztosít az önkéntesség.
Úgy kell elképzelni, hogy vannak mondjuk szakmai viták önök között?
Természetesen. Én egy nagyobb ügyvédirodában is dolgoztam korábban, és az a közeg egy ilyen versenyző közeg volt kicsit. Itt viszont az utcajogászt úgy kell elképzelni, hogy itt nincs versenyzés, itt az ügyfélnek az érdeke a legfontosabb, és az, hogy ő a legjobb beadványt kapja, a legjobb szakmai képviseletet, és ennek érdekében összedolgozunk, és megosztjuk egymással a tudásunkat.
Köszönöm szépen, és ne felejtsük az apropót. Beszélgetésünk elején is szó volt a Fekete Nagy Miklós díjról, és tehát július 31-ig lehet, ha jól tudom, akkor jelölést benyújtani.
Így van. Nagyon izgatottan várjuk a jelöléseket, amelyekről egyébként egy háromtagú szakmai zsűri fog dönteni, arról, hogy kinyeri el a két kategóriában a jogász és a szociális szakember kategóriában a díjat. 5 névből álló rövid listát készítünk, és ezt nyilvánossá tesszük szeptemberben, és október 17-én lesz a díjátadó ünnepség.
Kis Natáliát az Utcajogász Egyesület jogász önkéntesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét elmarasztalta Magyarországot a munkavállalói jogok súlyos és rendszer szintű megsértése miatt az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete az ILO 113. kongresszusán Genfben. Többek között azt kifogásolják, hogy a magyar kormány megnehezítette a sztrájk lehetőségét a közszférában dolgozók számára. Legyen szó a közhivatalokról, a pedagógusokról vagy a szociális ágazat dolgozóiról. A szakszervezetek együttműködési fórumának elnökét Csóti Csabát Tatár Tímea kérdezte.
Az ENSZ szakosított szerve, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet minden évben konferenciákat tart. Az elmúlt 3-4 év felgyűlt magyarországi szakszervezeti problémái a szakszervezet működésének ellehetetlenítésére irányuló magyarországi ügyek a testület elé, ami elsősorban a konszenzus hiányára világított rá. Hát ez egy elég szégyenletes dolog, hogy egy európai ország ide került, de azt reméljük, hogy elindít valami fajta változást az ezzel kapcsolatos ajánlások kiadása.
Milyen konkrétumok miatt marasztalja el Magyarországot a szervezet?
Ugye az elmúlt néhány évben több konkrétum került oda, amit a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma más konfederációkkal együtt indított. Én ebből most hadd emeljem ki a mi konfederációnkat, a közszférát érintő ügyeket. Ebből a legfontosabb az elégséges szolgáltatás a sztrájk esetben, amely egy méltánytalan és aránytalan jogkorlátozás. A mi meggyőződésünk szerint, és ugye erre utalt az ILO is, amikor újra tárgyalást javasolt a kormányzatnak, a másik pedig hát a legutóbbi a közszolgálati szakszervezetek tagdíjfizetési rendszerének korábbi megengedőbb rendszerhez képest való korlátozása az, ami elsősorban most felkerült az ILO tárgyalási területére.
Ez az elmarasztalás jár-e valami kötelezettséggel Magyarországot érintően?
Természetesen ilyenkor az a rendje ennek az elmarasztalásnak, hogy ugye az adott országnak, amely aláírta ehhez a szervezethez tartozást, és Magyarország ugye ezt aláírta, vissza kell mennie úgymond tárgyalni az adott szervezetekhez, akik panasszal éltek, ezek vagyunk ugye mi, és a panasz kapcsán be kell számolnia egyébként az év szeptember 1-ig, hogy milyen intézkedéseket tett meg, tehát ennek elindul egy ilyen folyamata. Itt ugye ami a problémás rész Magyarország esetében nagyon sokszor, hogyha a magyar kormány nem a konszenzusos nemzetközi egyezmények betartására törekszik, akkor sajnos eddigi tapasztalataik alapján elég nehezen vehető komolyan az ő szándéka, de minden ilyen alkalommal, ez alkalommal is azt reméljük, hogy most valódi változást tudunk elérni.
Mik azok a legfőbb hátrányok, amiket a jelenlegi gyakorlat okoz?
A legfőbb hátrányok, ha valaki követi az események, akkor láthatta az elmúlt években, hogy a közszféra területén akár a közhivatalnokok, akár a pedagógus kollégák, akár a szociális ágazatban dolgozóknak mennyire megnehezítette a sztrájkjog gyakorlását ez a fajta elégséges szolgáltatásra vonatkozó rész. Ez az egyik legnagyobb probléma. Az állami alkalmazottak ellentétben a versenyszférában lévőkkel nem tudnak élni ennek a jognak a gyakorlásával, nem azért, mert a jogot megszüntették, hanem mert, ahogy az ILO is rámutatott, aránytalanul megnehezítették ennek a jognak a gyakorlását. Az elégséges szolgáltatással kapcsolatos rendkívül bonyolult és összetett jogi hercehurca az, amivel kapcsolatban változtatást kellene elérni, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt alapvetően a döntés mindig arról szól, mert hogy ez egy nemzetközi együttműködésre épülő szervezet, hogy az adott partnerekkel tárgyalja újra a kormányzat, tehát a szakszervezetekkel ezeket a kérdéseket.
Lát-e arra esélyt, hogy tárgyalóasztalhoz ülnek is, hogy változtatnak?
Esélyt mindig látunk, egyelőre nem voltunk túlságosan elkényeztetve a kormányzat által az ügyben, hogy tárgyaljon velünk ezekről a kérdésekről, ezért is jutott el az ENSZ szakosított munkaügyi szervezet elé ez az ügy.
A szakszervezetek együttműködési fórumának elnökét Csóti Csabát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádiónak nyilatkozó nemzetközi jogász szerint ugyan Oroszország a saját ukrajnai agressziójának az igazolását láthatja abban, hogy Izrael megelőző csapást mért Iránra, amely háborúvá terebélyesedett, azonban a két konfliktus jogi megítélésében legalább annyi a különbség, mint a hasonlóság. Tóth Norberttel Herceg Zsolt készített interjút.
Oroszország megtámadta Ukrajnát, azt állítva, hogy Ukrajna fenyegetést jelent a számára. Izrael megtámadta Iránt, mert Irán fenyegetést jelent a számára. Ez utóbbi konfliktusba azóta már az Amerikai Egyesült Államok és Jemen is bekapcsolódott hadviselőfélként. Szigorúan csak nemzetközi jogi szempontból mi a megítélése ezeknek a cselekményeknek, és van-e különbség köztük?
A jelenlegi nemzetközi jogi keretrendszer leépülését látjuk. Ugye nem marad majd az emberiség nemzetközi jog nélkül, de az erősen kétséges, hogy mik lesznek az alapjai majd az új nemzetközi jognak, abban az esetben, hogyha valóban megállíthatatlan ennek a mostani jogi keretrendszernek a leépülése. 1945-ben a II. Világháború végével kezdték el kiépíteni a jelenlegi nemzetközi jogot, és ennek alapeleme volt többek között az erőszak alkalmazásának tilalma, amely magában foglalta azt is, hogy támadó jellegű háborút tilos volt innentől kezdve indítani egy országnak egy másik ország vagy országok ellen. Tehát ez egy nagyon fontos jogi fundamentuma a nemzetközi jognak, bár mind a két esetben azt látjuk, hogy a támadó országok az önvédelem jogára hivatkoztak a legtöbb esetben. Ugye a két eset között azért különbségek is felfedezhetők, hiszen bár a nemzetközi jogászok többsége szerint mind a két esetben a támadó fél, tehát Oroszország és Izrael nem a nemzetközi jogszabályainak megfelelően járt el, de mondjuk az orosz-ukrán háború azért más az izraeli-iráni konfliktushoz képest, mert az oroszoknak deklaráltan területszerzési céljai is vannak Ukrajnával szemben, még Izrael esetében és az Egyesült Államok esetében erről nem beszélhetünk, tehát egyik ország sem jelezte azt, hogy Irán területéből szeretne kihasítani egy darabot. Tehát mondjuk ez egy fontos különbség, de ezzel együtt az erőszak tilalma megsérült. Ugye az erőszak alkalmazása alól 45 után 2+1 kivételt ismer a nemzetközi jog, az egyik az önvédelem jogának a gyakorlása, erre hivatkozott mind a két ország, Oroszország és Izrael is, a másik pedig az ENSZ biztonsági tanácsa felhatalmazó határozata lenne, egyik esetben sem tudunk ki erről beszélni, és akkor a plusz egy kivétel az pedig a belső konfliktusokra, tehát államokon belüli konfliktusokra a nemzetközi jognak ez az erőszak tilalma szabálya nem vonatkozna, de mind a két konfliktus, tehát a ukrán-orosz és az izraeli-iráni, ezek mind nemzetközi fegyveres konfliktusok, tehát nem államokon belüli konfliktusok.
Számít az akár csak kifejezetten nemzetközi jogi szempontból, hogy Ukrajna olyat soha nem mondott és nem is írt le, hogy Oroszországot és az oroszokat meg kell semmisíteni, Irán viszont tett ilyet, hiszen kimondták és leírták nem egyszer az elmúlt évtizedekben, hogy Izraelt el kell törölni a föld színéről, és a gyanú szerint ehhez még egy atombombát is gyártottak, vagy gyártanak.
Igen, az atomprogram önálló perceket igényelne, de valóban az is fontos, hogy Irán esetében nem csak szavak voltak, hanem különböző szervezeteket támogattak is, tehát a Hezbollahot kifejezetten Libanon területéről, hogy támadja Izraelt, tehát ott tettek mezeire is léptek az elmúlt évtizedek során. Az iráni iszlám forradalmat megelőzően Irán és Izrael viszonya kifejezetten jó volt. Irán nem tekintette geopolitikai riválisának Izraelt, az arab világot és az arab világ vezetőit tekintette annak hagyományosan, köztük Szaúd-Arábiát, esetleg Egyiptomot. Ugye látjuk, hogy a két ország között, tehát Irán és Szaúd-Arábia között kifejezetten rossz a viszony, annak ellenére, hogy nem régen rendezték a kínai közvetítésre, legalábbis papíron biztosan ezt a viszonyukat, de mondjuk az arab-perzsa ellentét a sokkal régebbi, mint mondjuk az iráni-izraeli ellentét, amely a iráni iszlám forradalmat követően került be az iráni politikai célok közé. Tehát igen, ez valóban egy különbség, tehát Ukrajna sosem jelezte, hogy akár terület szerzési szándékai lennének Oroszországgal szemben, vagy meg kívánná semmisíteni Oroszországot. Tehát ez egy fontos különbség a két fegyveres konfliktussal kapcsolatban.
Az a helyzet most, hogy mivel új típusú háborúk vannak, újra kellene írni a háborúkra vonatkozó nemzetközi jogot, mert már akár a háború definíciója is megváltozott a II. Világháború óta, nemhogy a módszerei?
Ugye ezt a szót, hogy háború, a közbeszédben, meg esetleg más tudományterületek keretei között gyakran használjuk kifejezetten nemzetközi jogi nézőpontból. 1945 óta a háború szót azt nem használjuk. Tehát annak a nemzetközi jognak, amelynek a keretei között élünk, az is deklarált célja volt, hogy amellett, hogy a háború törvényen kívül helyezze, a háború szó használatát is visszaszorítsa, és ezért használjuk a nemzetközi fegyveres konfliktus, illetőleg a nem nemzetközi fegyveres konfliktus kifejezéseket ehelyett. Ráadásul tartalmilag ezek mást is jelentenek, mint a korábbi, tehát a 45 előtti háború kifejezés. Ugye érdekes, hogy 1945 után az államok ezt úgy is leképezték a saját közigazgatási struktúrájukban, hogy ma már nem hadügyminisztériumoknak nevezik azt a tárcát, amely fegyveres konfliktusokért felelős, hanem minden országban védelmi minisztériumnak. Amiről az következik, hogy gyakorlatilag lemondtak az országok a támadó háború indításának a jogáról 45-öt. Követően mindenki csak védekezik, vagy önvédelem céljából használ fegyveres erőt. Létezik ilyen, hogy megelőző önvédelem, két ága alakult ki, a közvetlen és a közvetett, vagy preemptív, vagy preventív. Preemptív önvédelem azt jelenti leegyszerűsítve, hogy egy küszöbön álló, fenyegető, azonnali, elháríthatatlan veszély esetén joga van annak az országnak védekezni, amelyet ez a támadás feltehetően érni fog. Míg a preventív önvédelem azt jelenti, ez ennél közvetettebb, hogy egy távoli fenyegetés vagy veszély áll fenn az államra nézve, és erre reagál megelőző módon az ország. És ugye Izrael ezen a nyomvonalon halad, ezt láthatjuk, tehát hogy amikor az iráni csapásokat indokolja, akkor lényegében a megelőző önvédelem jogával jön elő, amely viszont a nemzetközi jogász közösségen belül globálisan kisebbségi véleménynek számít, de Magyarországon is vannak egyébként támogatói a nemzetközi jogászok között. Izraeli hadműveletek esetében ez nem teljesen előzmények nélküli. Több mint 40 évvel ezelőtt, amikor még Irakot Saddam Hussein vezette, és Iraknak volt egy nem hivatalos, de hát illegális atomprogramja, atomfegyvert próbáltak kifejleszteni, akkor 1981-ben az izraeli légierő az oziraki atomreaktort, amely Bagdadtól nem messze található, lebombázta, és gyakorlatilag ezzel véget vetettek az iraki atomprogramnak. Most az Irán elleni támadások azok alapvetően erre az iraki modellre épülnek, véleményem szerint izraeli nézőpontból.
Tóth Norbert nemzetközi jogást hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.